lábára pedig papucsot húzott. Kiment a szobájából, végighaladt a folyosón, amelynek végén ajtó nyílt egy erkélyre, ahonnan egy külső lépcső vezetett közvetlenül a szálloda alatti sziklához. Vas kapcsok erősítették a sziklához azt a kis létrát, amely a vízbe nyúlt, és amelyet sok szállodai vendég vett igénybe, ha még reggeli előtt megmártakozott a tengerben, mivel ilyen módon rövidebb úton jutott fürdőjéhez, mintha lement volna a strandra. Amint Linda lebámult az erkélyről, apját látta meg, aki éppen felfelé jött a lépcsőn.
De korán keltél, mondta az apja. Talán fürdesz egyet?
Linda bólintott. Elhaladtak egymás mellett. Linda azonban ahelyett, hogy lemászott volna a sziklákon, balfelől megkerülte a szállodát, és egészen addig az ösvényig ment, amely a szállodát a szárazfölddel összekötő műúthoz vezetett. Mivel éppen dagály volt, és a műút víz alatt állott, csak azt a csónakot találta egy kis mólóhoz kötve, amely a szálloda vendégeit ilyenkor átszállította. Ennek a kezelője éppen távol volt, így Linda beszállt, eloldotta a csónakot, és egymaga átevezett. A másik oldalon megint megkötötte csónakját, megmászta a kis meredeket, elhaladt a szálloda garázsa előtt, és tovább ment, amíg a vegyes kereskedéshez nem ért. A tulajdonosnő éppen akkor emelte le a kirakat fatábláit, és most a padlót csepregette. Elcsodálkozott, amikor Lindát megpillantotta.
Ejnye, kisasszony, de korán felkelt!
Linda strandruhája zsebébe dugta kezét, és pénzt kotort elő. Hozzálátott a bevásárláshoz. Christy Redfern Linda szobájában állott, amikor a lány visszaérkezett.
Ó, hát itt vagy, kiáltott fel Christine. Nem is gondoltam volna, hogy már felkeltél.
Csak fürödni voltam, mondta Linda.
Amikor a kezében tartott csomagot észrevette, Christine meglepetten szólt. Korán érkezett ma a posta? Linda elpirult. Szokása szerint az idegességtől olyan ügyetlen lett, hogy elejtette a csomagot. A gyenges párga elszakadt, és a csomag tartalmának egy része kigurult a padlóra.
De mi a csodának vettél gyertyát?
Kiáltotta Christine. Azonban Linda a legnagyobb megkönnyebbülésére nem várt választ a kérdésére, hanem, miközben segített a lánynak felszedni a padlón szanaszét fekvő holmikat, folytatta mondókáját.
Rajzolni szeretnék délelőtt, azért jöttem, hogy megkérdezzem, elkísérné-e a sirályöbölbe.
Linda készségesen beleegyezett. Az utóbbi napok során nem egyszer kísérte el Christy Redfernt ilyen jellegű kirándulásokra. Christy nem volt különleges tehetségű művész, de lehetséges, hogy a festegetés ürügye kapóra jött számára, mert így büszkeségén kevesebb csorba esett amiatt, hogy férje, idejének túlnyomó részét, mostanában Arlena Marshall-lal töltötte. Linda ezekben a napokban egyre mogorvább és rosszkedvűbb lett. Christinnel szívesen volt együtt, mert az annyira belemerült a munkájába, hogy keveset beszélt. Linda úgy érezte, ha vele van, az majdnem olyan, mintha egyedül volna, és furcsa módon mégis kívánta, hogy emberi lény legyen a közelében. Ki nem mondott rokon szem fűzte az asszonyhoz, amely valószínűleg az ugyanazzal a nővel szemben érzett közös idegenkedésükből származott.
12-kor teniszezem, mondta Christine. Jó lenne, ha korán indulnánk. Mondjuk 10:30-kor. Helyes, addigra elkészülök. A hallban találkozunk.
Rosamund Darnley, aki késői reggeléje után kényelmes léptekkel éppen kifelé tartott az ebédlőből, váratlanul Lindába ütközött, amint a lány rohanvás száguldott lefelé a lépcsőn.
Ó, oh, ne haragudjon, Miss Darnley!
Gyönyörű reggel, ugye? Mondta Rosamund. Egész valószínűtlen, ha a tegnapi időre gondolunk.
Bizony, Mrs. Redfernnel a sirályöbölbe megyek. Megígértem, hogy 10:30-kor találkozunk. Azt hittem, már elkéstem.
Ó, nem, még csak 5 perc múlva lesz fél.
Nagyszerű!
Linda liegett is egy kicsit, és Rosamund kíváncsian nézte. Csak nincs lázad? Kérdezte. A lány szeme csillogott, orcáit élénk piros foltok színezték.
Nem, sosem vagyok lázas.
Rosamund mosolygott. Olyan pompás volt az idő, hogy ma felkeltem és lejöttem reggelizni. Rendszerint ágyban reggelizem. Ma azonban férfi módra megbirkóztam a szalonnás rántottával.
Igen, mennyei az idő a tegnapihoz képest. A sirályöből olyan pompás ilyenkor délelőtt. Jól bekenem magamat olajjal, és nagyon lesülök.
Csak ugyan, mondta Rosamund, a sirályöből szép délelőtt, meg aztán nyugodalmasabb is, mint itt nálunk a strand.
Jöjjön velünk,
kérlete Linda kicsit félszegen. De Rosamund megrázta a fejét.
Ma nem. Másban buzgolkodom. Kriszti Redfern jött le a lépcsőn. Hosszú ujjú, bőnadrágos, laza szövésű anyagból készült, sárga mintás, zöld strandpizsamát viselt. Rosemondnak már a nyelvén volt, hogy megmondja, a sárga és a zöld a lehető legalkalmatlanabb színösszeállítás a szőke és kissé vérszegény arcszínű Kristin számára. Rosemondot mindig bosszantotta, ha a nőknek nincs ízlésük az öltözködéshez. Ha én öltöztetném ezt a nőt, gondolta, akkor gyorsan kinyílna a férje szeme. Arléna akármilyen nagy szamár is, öltözködni minden esetre tud. Ez a szerencsétlen itt meg olyan, mint egy kókat saláta levél. Hangosan azonban azt mondta. Mulassanak jól, én a napos párkányhoz megyek, könyvet viszek magammal. Hercule Poirot szokása szerint szobájában fogyasztotta el kávéból és zsemléből álló reggeliét. A szép délelőtt azonban őt is arra csábította, hogy korábban hagyja el a szállodát, mint rendesen. 10 óra volt, amikor a strand felé tartott, 1/2 órával előbb, mint rendesen. A strandon csak egy valaki volt, mégpedig Arléna Marshall. Fehér fürdőruhában, zöld kínai kalapjában most éppen azzal foglalatoskodott, hogy vízre bocsásson egy fehér fatutajt. Poirot lovagiasan a segítségére sietett, és ezen közben teljesen eláztatta hófehér antilop cipőjét. Arléna jellegzetes oldalpillantással köszönte meg fáradozását. Mikor már éppen indulóban volt, utána szólt Poirotnak.
Monsieur Poirot?
Poirot nyomban a vízszéléhez ugrott. Madame?
Tegyen meg valamit a kedvemért, mondta Arléna Marshall.
Bármit, boldogan. A nő rámosolygott, és azt susogta.
Ne mondja meg senkinek, hogy hol vagyok.
Kérlelő pillantást vetett Poirotra.
Mindig mindenki a sarkamban van. Szeretnék egyszer már egyedül lenni.
Ezzel erőteljes evezőcsapásokkal eltávozott. Poirot végigment a parton.
Ça jamais, mormogta magában. Ezt, par exemple, nem hiszem.
Kételkedett abban, hogy színpadi nevén nevezve Arléna Stuart életében valaha is egyedül kívánt lenni. Hercule Poirot, a világfi, tudta, honnan fúj a szél. Arléna Marshallnak nyilván randevúja van, és Poirotnak alapos sejtelmei voltak arról is, hogy kivel. Minden esetre ezt hitte, viszont rövidesen kiderült, hogy nagyon téved. Mert alig, hogy a tutaj az öböl fordulójában eltűnt a pillantása elől, Patrick Redfern tartott élénk léptekkel a szállodából a strand felé. Közvetlenül a nyomában jött Kenneth Marshall. Marshall odaköszönt Poirotnak.
Jó reggelt, Poirot! Nem látta valamerre a feleségemet?
Poirot diplomatikusan válaszolt.
Csak nem kelt fel, madám, ilyen korán?
Már nem találtam a szobájában, felelte Marshall. Felnézett az égre.
Ragyogó nap. Tüstént megfürdöm. Aztán rengeteg gépelnivalóm van.
Patrick Redfern jobban palástolta az érdeklődését. Némán nézegetett körül a strandon. Poirot közelében ült le, és láthatólag felkészült arra, hogy bevárja hölgyének megérkezését.
És Madame Redfern? Kérdezte Poirot. Ő is korán kelt?
Kristin? Mondta Patrick Redfern. Elment rajzolni. Mostanában sokat foglalkozik a művészettel. Türelmetlenül beszélt, mint akinek a gondolatai nyilvánvalóan máshol járnak. Ahogy az idő múlt, egyre világosabban meglátszott az arcán, mennyire türelmetlen Arléna késedelme miatt. Minden lépés hallatára mohó kíváncsisággal fordult meg, hogy lássa, ki jön le a szállodából. Csalódás csalódásra tornyosult. Először Mr. és Mrs. Gardiner érkeztek teljes felkészültségben, kötéssel és könyvvel, majd Miss Brewster. Mrs. Gardiner elhelyezkedett a székében, és mint mindig, nagy lendülettel hozzálátott a kötéshez, és egyidejűleg beszélt is.
Nos, Monsieur Poirot, a strand ma nagyon elhagyatottnak látszik, hát hová lett innen mindenki?
Poirot azt válaszolta, hogy a népes Masterman és Coven családok ma egész napos vitorlás kirándulásra indultak.
Hát, az már sokat jelent, hogy nem téblábolnak itt körülöttünk, nem kiáltoznak és nevetgélnek, és csak egyetlen ember fürdik, Marshall kapitány.
Marshall éppen akkor jött ki a vízből, és most feléjük tartott a parton. Lengette a törülközőjét.
Remek a tenger ma, mondta. Sajnos rengeteg elintézendő dolgom van.
Megyek és nekilátok.
Hát ez borzasztó, Marshall kapitány, méghozzá egy ilyen pompás napon. És milyen borzalmas idő volt tegnap.
Mondtam is Mr. Gardenernek, hogy ha az idő ilyen marad, akkor kénytelenek leszünk odább állni.
Valami szörnyű melankólia vesz erőt rajtam, amikor így elborítja a köd a szigetet. Hátborzongató érzés.
Na, de én különben is mindig érzékeny voltam a légköri behatásokra, már gyermekkoromban is.
Néha, tudja, úgy érzem, hogy csak sikoltozni szeretnék megállás nélkül,
ami persze nagyon próbára tette jó szüleim türelmét, de az anyám tündéri nő volt, és azt mondta az apámnak,
Sinclair, ha a gyermek szükségét érzi annak, hogy sikoltozzék, hát csak sikoltozzon, a sikolyban fejeződik ki a lelke.
Ebbe aztán persze az én jó apám is beleegyezett. Nagyon szerette az anyámat, és mindenben hűségesen követte, bármit mondott is.
Tökéletes házaspár voltak.
Azt hiszem, ez Mr. Gardiner véleménye is.
Vagy nem voltak nagyon jeles házasok, Adol?
De, igen, édesem, mondta Mr. Gardiner.
Hát a lány hová ment ma délelőtt, Marshall kapitány?
Linda? Nem is tudom. Biztos valahol a szigeten csatangol.
Tudja, Marshall kapitány, kicsit sápadtasnak találom a lányát. Jól kellene táplálni, és nagyon-nagyon jól kellene bánni vele.
Lindának nincs semmi baja,
mondta Marshall kapitány kurtán. Ezzel felment a szállodába. Patrick Redfern nem ment be a vízbe, csak üldögélt köztük, és egyre leplezetlenebbül bámult a szálloda felé. Kezdett mérgesnek látszani. Miss Brewster eleven volt és vidám, amikor megérkezett. A beszélgetés nagyjából ugyanúgy zajlott le, mint a megelőző délelőtt. Mrs. Gardiner halkan ugatott, Miss Brewster pedig rövid, staccato vakkantásokat hallatott. Végül is ezt mondta.
Valahogyan üres ma a strand. Mindenki kirándul?
Éppen ma reggel mondtam az uramnak, jegyezte meg Mrs. Gardiner, lehetetlen, hogy ne menjünk át Dartmoorba. Itt van egész közel. És olyan romantikus emlékek fűződnek hozzá. Szeretném látni a börtönt is. Princetownnak nevezik, nem? Azt hiszem, Adol, legjobb lenne, ha mindjárt ebben is maradnánk, és holnap átmennénk, ugye?
Igen, édesem, mondta Mr. Gardiner.
Hercule Poirot Miss Brewsterhez fordult.
Ön nem fürdik, mademoiselle?
Ó, én már reggeli előtt megmártóztam. Közben valaki majdnem kupán ütött egy üveggel. Valamelyik szálloda ablakon vágták ki. Ami nagyon helytelen és veszélyes, mondta Mrs. Gardiner. Volt egy nagyon kedves barátnőm, aki agyrázkódást kapott attól, hogy ráejtettek egy üres fogpasztás tubuszt. Persze a 35. emeletről. Roppant veszélyes ilyesmit ledobni. Szép kártérítést fizettek neki.
Kutatni kezdett a motringjai között.
Adol, kérlek, azt hiszem nincs nálam vörös fonal. A hálószobában találsz a fiókos szekrény második, vagy talán harmadik fiókjában.
Igen, édesem.
Mr. Gardiner engedelmesen felkelt, és elindult kutató útjára. Mrs. Gardiner tovább beszélt.
Néha tudja már, azt gondolom, hogy talán egy kicsit túl messzire is megyünk manapság. Ezek a mi nagy felfedezéseink, és az a rengeteg elektromosság, ami a levegőben összegyűlik, csak arra vezet, hogy az emberekben felhalmozódik az idegesség, és úgy érzem, elérkezett az ideje annak, hogy az emberiség új kinyilatkoztatást kapjon. Nem tudom, Monsieur Poirot vajon érdeklődötte életében a piramisok proféciái iránt?
Nem, mondta Poirot.
Hát, biztosíthatom, hogy nagyon, de nagyon érdekesek, mert például Moszkva pontosan 1000 mérföldnyire fekszik északra, mitől is? Megvan már, Ninivétől. Legalábbis azt hiszem, Ninivének hívják azt a helyet. Szóval, ha körzőt vesz a kezébe, hát a legizgalmasabb felfedezésekre jut, és nyilvánvaló, hogy a gondviselés is közrejátszott a dolgokban, mert azok a régi egyiptomiak hogyan juthattak volna olyan következtetésekre csak úgy maguktól. És ha elmélyedünk a számok és a számok ismétlődésének elméletében, hát minden olyan világossá válik, hogy az ember nem is érti, hogyan kételkedhetett az elmélet igazságában, akár csak egy pillanatig is.
Ezzel Mrs. Gardiner diadalmasan körülhordozta a tekintetét, szünetet tartott, de sem Poirotban, sem Miss Brewsterben nem mutatkozott semmi hajlandóság, hogy az általa kifejtettekkel vitába szálljon. Poirot inkább bánatosan vizsgálgatta fehér antilop cipőjét.
Csak nem cipőben csónakázott?
Kérdezte Miss Brewster.
Sajnos nem voltam eléggé megfontolt, mormogta Poirot.
Emily Brewster lehalkította a hangját.
Hát a mi vampunk hová lett ma délelőtt?
kérdezte.
Késik?
Mrs. Gardiner felemelte tekintetét a kötéséről, csak azért, hogy tanulmányozza Patrick Redfernt, aztán így szólt.
Olyan, mint az országos eső.
Jaj, ez az egész ugye annyira szomorú.
Ugyan mit gondol róla Marshall kapitány?
Olyan derék, nyugodt úr, igazi angol a maga szerénységében. Az ember sohasem tudja, miről mit gondol.
Patrick Redfern felkelt, és elkezdett a parton fel alá járkálni.
Akár a Tigris,
mormolta Mrs. Gardiner. A férfi lépteit három szempár követte nyomon. Átható pillantásuk láthatóan kellemetlenül érintette Patrick Redfernt. Most már nem csak dühösnek látszott, hanem úgy tetszett, tombolni tudna. A csendben távoli óraütések hallatszottak a szárazföld felől.
Ismét keleti szél fúj, mondta Emily Brewster. Jó jel, ha hallatszik a torony óraütése.
Megint hallgattak egészen addig, amíg Mr. Gardiner vissza nem tért egy motring ragyogó bíbor piros fonallal.
Ennyi, Adl, de soká voltál el.
Ne haragudj, édesem, de nem is a fiókos szekrényben volt, hanem a szekrénypolcon találtam meg.
Hát nem furcsa. Megmertem volna esküdni rá, hogy abba a fiókba tettem. Áj, de örülök, hogy sohasem kellett a bíróság előtt tanúként szerepelnem. Halálra emészteném magam, ha valamire nem emlékeznék egészen pontosan.
Mrs. Gardiner, mondta Mr. Gardiner, roppantul lelkiismeretes.
Vagy 5 perc múlva Patrick Redfern megkérdezte.
Nem megy evezni ma délelőtt, Miss Brewster? Elvinne magával?
Örömmel,
mondta szívélyesen Miss Brewster.
Evezzünk a sziget körül, javasolta Redfern.
Miss Brewster megnézte az óráját.
Vajon lesz-e elég időnk rá? De lesz, hiszen nincs még 11:30 sem. Akkor tüstént induljunk.
Együtt mentek le a partra. Patrick Redfern kezelte az evezőket. Erőteljes csapásokkal levezett. A csónak csak úgy repült.
Pompás, mondta Emily Brewster elismerően. Majd meglátjuk, meddig bírja.
Patrick a szeme közé nevetett, mintha jobb kedvre derült volna.
Lehet, hogy csupa hólyag lesz a tenyerem, mire hazaérünk.
Fejének hirtelen mozdulatával hátra vetette fekete haját.
Micsoda ragyogó nap! Ha egyszer egy igazi szép nyári nap köszönt ránk Angliában, az mindent felülmúl.
Anglia szerintem mindenben mindent felülmúl, mondta Emily Brewster szinte nyersen. Az egyetlen hely a világon, ahol élni érdemes.
Ebben egyetértünk.
Nyugat felé megkerülték az öböl hajlását, és most a sziklák alatt eveztek. Patrick Redfern felnézett.
Vajon van-e valaki ma a napos párkányon?
Igen, egy napernyőt látok.
Ugyan ki lehet ott?
Azt hiszem, Miss Dunley, mondta Emily Brewster. Neki van ilyen japán ernyője.
A part mentén neveztek, baljukon a nyílt tenger.
A másik oldalon kellett volna mennünk, mondta Emily Brewster. Így az áramlás ellen haladunk.
Az áramlás nem nagyon erős. Húztam már errefelé, és észre se vettem. De a másik oldalon nem is mehettünk volna, mert a műút már nincs ellepve vízzel.
No, igen, ez természetesen a dagálytól függ. De mindig azt mondják, hogy veszélyes a pixi öbölben fürdeni, ha az ember túl messzire kimerészkedik.
Patrick még mindig erőteljes csapásokkal levezett, közben azonban figyelmesen vizsgálgatta a sziklákat is. Emily Brewsternek hirtelen eszébe jutott valami.
Ez Mrs. Marshallt keresi. Ezért is akart velem jönni.
Az asszony még nem mutatkozott ma reggel, és Redfern most nem érti, hogy mi van vele. Talán kész akarva teszi a nő. Újabb lépés a játszmában, hogy még jobban feltüzelje a fiút. Megkerülték a sziklának azt a kiszögellő pontját, amely a pixi öbölnek nevezett kis betüremlés déli részén volt. Egészen kicsi öböl volt, a parton pedig fantasztikusan elszórva sziklakövek hevertek. Az öböl majdnem északnyugatnak nyílt, és a hatalmas szikla felette úgy szólván teljesen beárnyékolta. Szívesen jártak ide délután a szabad ég alatti teázásra. Délelőtt, amikor a nap nem érte, nem volt népszerű, és ritkán keresték fel. Most azonban egy alak volt látható a parton. Patrick Redfern lebocsátotta az evezőit. Tettetett közömbösséggel kérdezte.
No csak, ki lehet ott?
Úgy látszik, Mrs. Marshall,
mondta Miss Brewster szárazon.
Csak ugyan,
mondta Patrick Redfern, mint akinek szintén ez a feltevése. Megváltoztatta a menetirányt, és a part felé evezett. Emily Brewster tiltakozott.
Csak nem akarunk itt kikötni.
Van elég időnk, mondta Patrick Redfern gyorsan. Pillantása a Miss Brewsterét kereste. Volt benne valami naív könyörgés, mintha egy esdeklő kutya nézne rá, ami elhallgattatta Miss Brewster ellenkezését.
Szegény fiú, gondolta, ez ugyan nyakig benne van. Nem lehet rajta segíteni. Majd kiheveri idővel.
A csónak gyorsan közeledett a parthoz. Arlena Marshall széttárt karokkal, és arccal a földnek feküdt a fövenyen. A partra vont fehér tutaja közelében volt. Valami piszkálta Emily Brewstert. Az egész olyan volt, mintha olyasmi kerülne a szem elé, amit már százszor is látott, és ami most mégis valahol, valamiben különbözik a megszokottól. Eltelt egy-két perc, mire felismerte, miben rejlik ennek a nyitja. Arlena Marshall a napfürdőzők megszokott helyzetében feküdt. Úgy látták nem egyszer a szálloda előtti strandon, amint bronzszínű teste elnyúlik, és a zöld kartonkalap védi a fejét és a nyakát. Csak hogy most nem süt a nap a Pixie öböl partján, és még órákig nem is fog sütni. Az öböl fölé emelkedő szikla távol tartotta a napsugarakat egész délelőtt. Emily Brewstert bizonytalan aggodalom fogta el. A csónak partot ért.
Hello, Arlena!
Kiáltott Patrick Redfern. És Emily Brewster rossz sejtelme most határozott alakot öltött, mert az elterpeszkedett alak nem válaszolt, nem is mozdult. Emily látta, mint vált színt Patrick Redfern arca. A férfi kiugrott a csónakból, Emily megkövette. Partra vonták a csónakot, aztán nekivágtak a fövenynek arrafelé, ahol az a fehér alak feküdt mozdulatlanul és némán a szikla tövében. Patrick Redfern ért oda elsőnek, de Emily Brewster szorosan a nyomában volt. Amit látott, az olyan volt, mintha lidérces álmában látná. Látta a bronzszínű tagokat, a fehér kivágott hátú fürdőruhát, a jádezöld kalap alól kibukó vörös hajfürtöt, és még valamit látott. A kiterjesztett karok furcsa, természetellenes hajlását. Abban a percben megérezte azt, hogy ez a test nem magától feküdt így le, ezt a testet így dobták ide. Hallotta Patrick hangját, mely most csak ilyet suttogás volt. A férfi letérdelt a mozdulatlan alak mellé, megérintette a kezét, a karját. Patrick megborzongva suttogta.
Úristen! Meghalt!
Aztán, amint egy kicsit felemelte a kalapot, és Arlene a nyakára pillantott, hozzátette.
Istenem! Megfojtották! Megölték!
Az ilyen percekben megáll az idő. Emily Brewster maga is azt érezte, hogy minden valószínűtlen körülötte, amikor azt mondta, semmihez sem szabad hozzányúlnunk, addig nem, amíg a rendőrség meg nem érkezik. Redfern gépiesen válaszolt. Nem, nem, persze, hogy nem. Aztán a lelkéből fakadó aggodalom és szenvedés hangján suttogta.
De ki tehet ezt Arlenával? Ki? Nem lehet. Nem lehet, hogy megölték. Ez nem lehet igaz.
Emily Brewster csak megrázta a fejét, mert nem tudta, hogy mit feleljen erre. Hallotta, mint Patrick mélyen beszívja a levegőt, és hallotta hangjában a lappangó, de önuralommal leplezett dühöt, amikor azt mondta.
Úristen, ha egyszer a kezembe kerül az a nyomorult, aki ezt tette!
Emily Brewster megborzongott. Képzelete settenkedő gyilkosokat varázsolt a szerte szétheverő sziklakövek mögé. Aztán meghallotta a tulajdon hangját.
Aki tette... Az nem fog itt ólálkodni. Értesítenünk kell a rendőrséget. Esetleg, mondta habozva, egyikünknek itt kell maradnia a holttest mellett. Majd én maradok, mondta Patrick Redfern.
Emily Brewster megkönnyebbülten sóhajtott egyet. Nem az a fajta nő volt, aki valaha is elismerné, hogy fél, de titkon azért mégis hálás volt, hogy nem kell egyedül maradnia a parton azzal a még oly halvány lehetőséggel, hogy egy mániákus gyilkos lappang valahol a közelében.
Helyes, mondta, majd sietek, csónakon megyek, a létrán szédülök. Ledőrkámban van rendőr.
Igen, tegye, amit jónak lát, mormogta gépiesen Patrick Redfern. Amint erőteljes evezőcsapásokkal távolodott a parttól, Emily Brewster még látta Patricket térdre rogyni a halott asszony mellett, két kezébe temetve az arcát. Valami olyan szánalomra méltó volt ebben a mozdulatban, hogy akaratlanul is részvétet érzett a fiú iránt. Olyan volt, mint a halott gazdáját őrző kutya. Józan esze mégis azt súgta. Ennél jobb alig, ha történhetett volna Patrick és a felesége szempontjából, sőt, még Marshall és a gyerek szempontjából sem. Na de persze, azt nem kívánhatja senki, hogy ez a szegény Patrick most erre gondoljon. Emily Brewster az a fajta nő volt, aki mindig tudta, hogy rendkívüli helyzetekben mi a teendő. Weston ezredes figyelmesen tanulmányozta a szálloda lakóinak névjegyzékét. Hangosan olvasta a neveket.
Cavonőr nagy és felesége, Pamela, Robert és Evan gyermekeik. Lakcím, Ride's Mount, Leatherhead. Mr. Masterman és felesége, Edward, Jennifer, Roy és Frederick gyermekeik. Lakcím, Marlborough Avenue 5, London. Mr. Gardner és felesége, New York. Mr. Redfern is felesége. Lakcím, Crossgate Selden, Princess Risborough. Barry őrnagy. Lakcím, Calvin Street 18, St. James, London. Mr. Horace Blatt, lakcím, Pickersgill Street 5, London. Monsieur Hercule Poirot, lakcím, Whitehaven Mansions, London. Miss Rosemund Darnley, lakcím, Cardigan Court 8, London. Miss Emily Brewster, lakcím, Southgate, Sunbury and Thames. Nagy tiszteletű Stephen Lane, London. Marshall kapitány és felesége, Linda, gyermekük. Lakcím, Upkirk Mansions 73, London.
Itt megállt az ezredes.
Azt hiszem, mondta Colgate felügyelő, hogy az első két bejegyzést teljes egészében figyelmen kívül hagyhatjuk nyomozásunk szempontjából. Mrs. Castle úgy tájékoztatott, hogy a Masterman és a Cavan család minden évben itt nyaral. Ma reggel egész napos vitorlás kirándulásra indultak, az ebédet is magukkal vitték. 9 után keltek útra. Egy Andrew Weston nevű ember volt a vezetőjük. Az ő révén ellenőrizhetjük az adatokat, de úgy gondolom már is kihagyhatjuk őket.
Weston bólintott.
Egyetértek, mondta. Kapcsoljunk ki annyi embert, ahányat csak tudunk. A megmaradókra nézve tud nekünk értékes útbaigazítást adni, Poirot?
Csak felszíneset, mondta Poirot,
ami könnyű. A Gardner házaspár középkorú, kellemes, sokat utaznak. Egyedül az asszony beszél, a férj szelíd és engedékeny. Teniszezik és golfozik, azon felül nagyon vonzó, száraz humora van, ez azonban csak olyankor nyilvánul meg, ha a felesége nélkül társalgunk vele.
Ez rendben. Következnek Redfernék. Mr. Redfern fiatal, jóképű, a nők kedvence, jól úszik, kitűnően teniszezik, táncban utolérhetetlen. A feleségéről már beszéltem. Nyugodt, csendes nő, még csinos is a maga fakó módján. Azt hiszem, nagyon szereti a férjét. Van azonban valamije, ami Arlena Marshallnak nem volt.
Mégpedig?
Esze.
Ó, az ész, sóhajtott Colgate felügyelő, nem sokat számít, ha valaki belebolondul egy nőbe.
Talán nem. És mégis őszinte meggyőződésem, hogy Patrick Redfern, annak ellenére, hogy belebolondult Mrs. Marshallba, igazában szereti a feleségét.
Ez lehet, uram, nem először történne meg.
És éppen ezért olyan sajnálatos, mormolta Poirot, mert az asszonyok oly nehezen akarják elhinni. Aztán folytatta.
Barry őrnagy, az indiai hadsereg nyugalmazott tisztje, a női nem tisztelője, hosszú és unalmas történetek fáradhatatlan mesélője. Ne is folytassa, mondta sóhajtva Colgate felügyelő. Ebből a fajtából összeakadtam már egy néhánnyal.
Mr. Horace Blatt, gazdag embernek látszik, igen sokat beszél önmagáról. Mindenkivel barátságot akar kötni, ami azért szomorú, mert senki sem kedveli valami nagyon. És még valami. Mr. Blatt elmúlt este nagyon sokat kérdezősködött tőlem. Mr. Blatt igen nyugtalannak látszott. Igen, valami nincs rendben Mr. Blatt körül.
Szünetet tartott, aztán más hangon folytatta. Következik, Miss Rosemund.